Kulturpart. Kedves hallgatóink, 100 éve született Ligeti György, akit hát a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzőjének tartanak, ennek ellenére viszonylag kevesen ismerik itthon, de hogy ez ne legyen így, ennek érdekében a BMC-ben lesz egy egyhetes Ligeti fesztivál, ami május 22-én indul, és 28-áig tart. És hogy egy kicsit Ligeti emlékét, illetve az ő munkásságát felelevenítsük, azért segítségül hívtam Fazekas Gergely zenetörténészt, a Zeneakadémia docensét, aki itt is van a vonalban. Szia, Gergő!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Nem is tudom, hogy honnan kezdjük. Amikor én Ligetiről szoktam beszélni ismerősöknek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hát tudod, a 2001 űröd üsszejába, ami nem a Kék Duna keringő, azt írta a Ligeti, ugye a vége felé, amikor van ez az űrületes utazás, és akkor mindenki szokott egy kicsit bólogatni, de hát nyilván Ligeti egyrészt ennél sokkal több volt, másrészt, mint kiderült, tulajdonképpen ő nem is tudott róla, hogy a Kubrick használta az ő zenéit.
Valóban ugye több Ligeti műből is idéz a film, és ugye Ligeti ezeket nem filmzenének szánta, ami persze ettől még nyugodtan lehetne használni, hogyha engedélyt kért volna hozzá Kubrick, de akkoriban még Ligeti nem volt igazán ismert zeneszerző, és maga a film egyébként rengeteget hozzátett Ligeti ismertségéhez, és aztán volt ebből egy kis jogi hercehúzca, de aztán lezárult, és fizettek Ligetinek, és Ligetinek egyébként úgy tudom, hogy tetszett a film. Egyébként nagyon, nagyon jól passzol a filmhez Ligeti zenéje, mert ugye Ligeti ahhoz a zeneszerző generációhoz tartozott, sőt ahhoz a zeneszerzői kultúrához tartozott, amelyik folyamatosan az újdonságot kereste, és olyan hangzásokat hozott létre, meg olyan zenei gondolatai voltak, amelyeket tényleg nagyon nehéz evilági fogalmakkal megragadni, tehát az, hogy az űrhöz kapcsolódik mondjuk egy ilyen nagy látnoki filmrendezőnek a fejében az ő zenéje, szerintem egy nagyon-nagyon világos kapcsolódás, tehát éppen a tegnap tanítottam Ligetit külföldi diákoknak a Zeneakadémián, és mutattam nekik az Atmoszfér című darabnak a kezdetét, amiben 56 szólamra vannak osztva a vonósok, és mindegyik más hangot játszik, tehát azt kell elképzelni, hogy a zongora egyik mély hangjától 5 oktávon keresztül minden egyes hangot lenyomunk, és ez egy olyan hangzás, amire rögtön azt mondta az egyik diák, hogy hát ez olyan, mintha az űrben lennénk. Szóval, hogy ez egy, tehát hogy ez az asszociáció szerintem nagyon, nagyon adott, de ahogy említette, ez a Ligeti ennél természetesen sokkal több, és mondjuk éppen ez az Atmoszfér című darabja, ami az egyik első ilyen tényleg átütő jellegű műve volt, már mint abban az értelemben, hogy legalábbis a kortárs zene közegében ettől kezdve őt az egyik legjelentősebb alkotóként tartották számon. Szóval, hogy ez a mű, ebben tényleg az a lenyűgöző, hogy pontosan ugyanolyan hagyományos szimfonikus zenekart használ, amelyen Mahlert meg Beethovent játszanak, tehát hogy nincsen benne semmi trükk. És az ember azt gondolná, hogy hát azért mégiscsak az elmúlt 300 évben a szimfonikus zenekarnak az erőforrásai kimerültek, és tényleg sokan így is gondolták, és akkor ugyanolyan típusú zenéket írtak szimfóniákat, de hogy azokban mindegyikben megvan a szerepe a vonósoknak, meg a fúvósoknak, meg van dallam, meg van kíséret, meg van mindenféle zeneszerzői technikát használnak, és érzelmeket fejeznek ki, és szemünk lát előtt ilyen történetek futnak, miközben hallgatjuk, vagy érzelmek keletkeznek, és akkor egyszer csak jön valaki, aki azt mondja, hogy figyeljetek, én most csinálok ugyanezzel az erőforrással valami olyat, amit még soha nem hallottatok. És szerintem, ha az ember így hallgatja, hogy itt tényleg valami fajta ilyen felfedezésről van szó, és Ligeti ezt többször el is mondta, hogy ő valójában úgy az ő fejében a zeneszerzés az valami olyasmi, mint amit a tudósok csinálnak, hogy felfedez dolgokat, tehát hogy olyan összefüggéseket, olyan hangzásokat talál ki, amit addig még soha senki nem csinált. És emögött egyrészt ott van egy egészen elképesztő intellektus, tényleg, tehát olyan feje volt, ami nagyon keveseknek, szerintem az emberiség történetében. Másrészt meg ott van egy ilyen egészen lenyűgöző, ilyen gyermeki kíváncsiság végig az életében.
Azt is mondod, hogy azért a kortársaival ellentétben, mondjuk Stockhausen, ugye, hogy a legnagyobbat mondjam ebből a kortárs vagy új zenének nevezett műfajból, vagy nem tudom, vagy később lesz, tehát hogy mindenkinél bejött az elektronika, és akkor tulajdonképpen Ligeti az megmaradt a klasszikus zenekari hangzásnál, vagy a klasszikus hangszereknél.
Igen, ugye a Ligetit nagyon vonzotta minden érdekes újdonság is, és mivel amikor ő 1956-ban elhagyta Magyarországot és emigrált, ugye először Bécsbe ment, de aztán onnan rögtön továbbment Kölnbe, ahol az általad említett Stockhausen a kölni rádió elektronikus zenei stúdiójában dolgozott és kísérletezett mindenféle hangzásokkal. És ugye itt is arról van szó, hogy ezek a zeneszerzők, ezek ugye tehát, hogy azt érezték, hogy kimerültek a kifejezési lehetőségek
Igen.
a hagyományos hangszereken, viszont ugye ott van egy fantasztikus technológiai újdonság az elektronika, és mit lehet ezzel kezdeni? És egyébként azt hozzáteszem, hogy amikkel itt kísérleteztek, nem csak Stockhausen, hanem a párizsi, tehát nem csak Németországban, hanem Párizsban is az 50-es években az elektronikus zenei stúdiókban, ez pár évtizeddel később aztán a populáris zene teljes egészében megette. Tehát azok a szintetizátoros elektronikus hangzások, amelyek egyébként máig benne vannak a popzenében, és ami szerintem, tehát ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy szerintem ezeket az elektronikus zenéket sokszor a popzene iránt fogékony emberek jobban be tudják fogadni, mint azok, akik nem tudom, Mozartot és Beethovent hallgatják nap mint nap, és nem merészkednek, nem tudom, Bartókon túlra, vagy akár Bartókig se. De hogy tulajdonképpen ugye ugyanaz vezette Stockhausent az elektronikus zene felé, ami Ligetiben is működött, csak amikor Ligeti kiment Kölnbe, és ott elkezdtek kísérletezni, és ő is írt néhány elektronikus kompozíciót, és ebből egyet fejezett be, és adott kö, vagy tett közzé ez az Articulation című darabja, ami máig meghallgatható, ez egy 3-4 perces darab, de hát ezek mögött hónapokig tartó munkák vannak, mert ugye itt a hangokat módosítják, meg kivesznek belőle mindenféle részhangokat, meg szóval, hogy ez egy borzasztó bonyolult, ilyen tényleg kicsit tudományos jellegű tevékenység, de hogy Ligetit ez igaziból nem érdekelte, pontosabban az, amit ő ott pár év alatt ebből kiszedhetett magának, azt kiszedte, és az Atmoszférben például, meg más korabeli darabjaiban van az Apparition, egy másik ilyen nagy zenekari darabja, ezekben tulajdonképpen ő azt a hangzást hozza létre akusztikus hangszerekkel, amit a kölni stúdióban elektronikusan hoztak létre, vagy legalábbis megpróbálja azt létrehozni.
Elképesztően izgalmas. Ligeti 2006-os halálakor az MTI az úgy hozta le a hírt, hogy azt hiszem osztrák zeneszerzőként apostrofálták Ligetit, és aztán volt egy kis felháborodás zenész körökben, és akkor nagyjából helyreigazították, de valóban nehéz az ő helyét megtalálni. Ugye említetted, hogy 56 után Bécsben élt, meg a halál előtt valamennyire Hamburgban is, de hogy ugyanakkor ő Kodálynak is volt tanítványa, és ha már itt fölhoztuk a filmzenét, ugye ma már hát kevesebben emlékeznek rá, de azért volt ennek egy nagy mestere, a Farkas Ferenc, akiről számos zeneiskola van elnevezve, de igazából ezeknek a nagy történelmi filmeknek, talán még az Egri csillagoknak is ő írta a zenéjét. Ha jól tudom, akkor dolgozott Ligetivel, de akkor így Ligeti mondta, hogy hát nem, hát ez neki nem, hogy ő filmzenét csináljon. És milyen érdekes, hogy tulajdonképpen azért hát az anyagi elismerést is, meg valahol a világhírnevet mégis ez hozta meg neki.
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Ligeti Erdélyből származik, ugye Dicsőszentmártonban született, és Kolozsváron tanult, ott tanult egyébként Farkas Ferencnél, aki később a Zeneakadémiára átkerült, de ő még itt fiatalon tanult
Aha.
Farkasnál, és később a Zeneakadémián, ugye ott aztán nem csak tanult Ligeti zeneszerzést, hanem tanított is, mégpedig zeneelméletet, és ezt Kodálynak köszönhette, hogy oda vették zeneelméletet tanítani, ami azért érdekes, mert ugye ő hagyományos összhangzattan tanított, tehát hogy ő borzasztó erősen kötődött a klasszikus hagyományhoz, hihetetlen sokat tudott róla, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy egy ponton túl ő visszakanyarodott az elektronikus zene felől a hagyományos hangszerek felé. Na most, ami az ő identitását illeti, ugye ez is egy borzasztóan komplex jelenség, hiszen ugye egy magyar városban született Erdélyben 1923-ban, amit 3 évvel azelőtt csatoltak Erdélyhez, ugye a trianoni
Igen, igen, igen,
békeszerződés
igen.
után. És ugye egy zsidó családban származott, tehát hogy egy Romániában, egy magyar zsidó családban nőtt fel, ugye elvesztette az édesapját, meg az öccsét a háborúban, ő mindenféle csodának köszönhetően túlélte a háborút, Magyarországra került, majd emigrált 56 után, és ugye, mint emigráns művész, Ő ugye kikerült a hivatalos kultúrpolitika ernyője alól, sőt, hát ugye bizonyos értelemben ugye a forradalom utáni kádári kultúrpolitika arról szólt, hogy ki is írják azokat, akik emigrálnak, vagyis hogy ő egészen 1900, az 1970-es évekig gyakorlatilag az ő életműve az egyáltalán nem volt jelen Magyarországon. Ő is csak sokkal később jött vissza egy zenei verseny zsűri tagjaként, és csak a halála előtti években, tehát mondjuk azt, hogy a rendszerváltás után kezdődött el az, hogy őt újra elkezdték itthon is játszani, és hát aztán egy egészen azért kialakult körülötte egy kultusz, amit tökéletesen, hogy mondjam, érthető, és szóval, hogy mondjam, megérdemelt. És én például, amikor zeneakadémista voltam, akkor már abszolút úgy volt a fejükben, hogy Ligeti az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb kortárs zeneszerző, nem tudom, a 2000-es évek elején. És ugye a halála után a Műpában elindult egy sorozat Rácz Zoltán, az Anotinda
Igen.
együttes művészeti vezetőjének a vezetésével, ahol az összes Ligeti mű megszólalt. Most is ugye nem csak a BMC-ben van egy fesztivál, hanem a Műpában is, Pécsen is, más vidéki városokban is
És hát a
játsszák
világban, a
a.
világ számos pontján, ezt ne felejtsük el.
És pontosan, és hát tényleg az, hogy a, nem tudom én, az ő operája, ugye a Le Grand Macabre című operája, az közel 40 színrevitelt ért meg az elmúlt évtizedekben, ezt nem nagyon mondhatja el magáról kortárs opera. Az, hogy a zongora etüdjei, amit az élete utolsó időszakában komponált, az ma minden olyan zongoristának, aki ezeket képes eljátszani. Mert azért ezek
Tegyük hozzá, igen.
iszonyatosan nehéz darabok, az műsorra tűzi. Tehát, hogy ugye nyilván ez egy bonyolult kérdés, hogy a kortárs zenének hol van a helye ma a világban, meg még bonyolultabb, hogy egyáltalán a klasszikus zenének hol van a helye a világban, de mondjuk, ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor azt lehet mondani, hogy tényleg ma a világnak azon a felén, ahol a kortárs zene egyáltalán jelen van, ott Ligetinek egészen kitüntetett szerepe van, és nem is csak ez az érdekes, mert ugye hát ez így alakult, hanem hogy tényleg hihetetlen a zenéje, tehát hogy annyira lenyűgöző az, ahogy folyamatosan megújul az ő zenei stílusa, hogy minden művébe van valami elképesztően izgalmas jelenség, amivel vagy kifordítja a fülemet, a hallásomat, hogy ez most itt mi történik ebben a zenében, vagy szembesít valami olyannal, amit még soha nem hallottam, vagy szembesít a saját intellektuális korlátaimmal, hogy föl tudom én még ezt fogni. Tehát, hogyha az ember képes azzal a fajta gyermeki kíváncsisággal fordulni az ő zenéjéhez, ahogy ő fordult a világ összes jelensége iránt, akkor szerintem mindig káprázatos élményt jelent, és tényleg az ő, szóval, hogyha végignézzük, hogy mondjuk mi minden hatott az ő gondolkodására, ugye a teljes klasszikus zenei hagyomány, de vissza a középkori zenékig. A latin-amerikai populáris zenének a ritmusvilága, az afrikai zene, amit ugyancsak az élete végén fedezett föl, a különböző matematikai elméletek, a fraktál geometria, a nem tudom én, reneszánsz festészet, tehát hogy tényleg egy ilyen kaleidoszkóp-szerű világban vagyunk, amikor belekerülünk Ligeti zenéjébe.
Mi hozta meg számára az első áttörést? Ez vajon a Requiem volt? Mert ugye, hát azért mondtad a történelmi hátteret, ugye őt is elvitték munkaszolgálatra, a családja meghalt a holokausztban, tehát valahol érthető, hogy az első ilyen nagyobb lélegzetű vagy ismertebb műve az a Requiem volt, és milyen érdekes, hogy ezt aztán ugye pár évvel később követte, ahogy említetted, a Le Grand Macabre, a haláltánc, ami már sokkal inkább egy szatirikus dolog.
Igen, hát ha megnézzük az életművét, akkor ugye azt lehet látni, hogy ő ugye az 50-es években Magyarországon ugye kétféle zenét írt, olyat, amit be lehetett mutatni, mert a kommunista kultúrpolitika lehetővé tette. Ezek között is egyébként fantasztikus jó zenék vannak, de ezek nagyon hagyományos, vagy sok szempontból hagyományosak. És akkor írt az íróasztal fióknak olyan darabokat, amiről tudta, hogy ezeket itt most Magyarországon bemutatni nem lehet. Ezek már elképesztően előremutató zenék, az első Vonós négyes, meg a Musica Ricercata című zongora darabja, aztán emigrál, és akkor ugye ott Kölnben, illetve ott a kölni az elektronikus zenei stúdióhoz, vagy szorosan kapcsolódott darmstadti zeneszerző körben ő egy ilyen fontos figurává vált, és akkor bemutatják az Atmosphere-t, meg az Apparition-t, ezt a két nagy zenekari darabot, ezek rögtön hogy mondjam, nagyot durrantak, és a nagy összefoglaló mű, amiben azok a technikák, meg azok a hangzások benne vannak, mégpedig egészen monumentálisra duzzasztva, amik ezekben a művekben, az valóban a Requiem volt. Ugye itt két ilyen érdekes zenei jelenség van, az egyik, amit ő úgy nevez, hogy mikropolifónia, ami azt jelenti, hogy hogy ugye például a Requiemben 20 szólamra osztja a kórus, de ez a 20 szólam borzasztó sűrű, szövésű többszólamúságot követ, és annyira sűrű ez a többszólamúság, hogy gyakorlatilag egy ilyen mormogást hall az ember, tehát tényleg, mintha így megindulna a föld, de közben minden szólam ki van dolgozva, és ugye azért hívja ezt így, mert hogy azt mondja, hogy ha így ránagyítunk, vagy ránagyítanánk, amit hát persze a fülünkkel nem tudunk, akkor látjuk, hogy ott egy ilyen nagyon sűrű polifónia van, ezért nevezi mikropolifóniának, de az összhatás az inkább valamiféle egy ilyen sűrű köd, vagy egy sűrű felhő, vagy szóval, hogy valami ilyesmi. Ez az egyik, ez van például a Requiemnek a Kyrie tételében, de a Dies Irae tételben, tehát ugye a harag napját megéneklő tételben, meg azok az ilyen elképesztően erős gesztusok, és amit ő úgy nevez, hogy handabandázás, amiből aztán valóban az operakinő, ahol viszont a halálnak már tulajdonképpen fityiszt mutat, hiszen az a darab ez egy ilyen szürrealista belga írónak a librettójára készült, vagy egy drámájából készült az opera, és ugye arról szól a darab, hogy jön a halál, hogy az utolsó ítélet
Igen, igen,
során
igen.
megszüntesse a világot, de másnap mindenki fölébred, és nem történt semmi, tehát már a halál sem képes semmit tenni. Szóval, hogy már ott tartunk, hogy már a halál is egy ilyen semmire kellővé vált, és ebben a zenében aztán tényleg van olyan döbbenetes módon van bele ömlesztve minden Beethoven-től a handabandázáson át a mikropolifóniáig, és hogy tényleg egy ilyen követhetetlen, de egészen lenyűgöző egyveleggé válik.
Te említetted a kórust, mennyire népszerű Ligeti az előadók körében? Én hallottam kórust, vagy kórustagot, akik azért berzenkedtek, amikor hát mikropolifónia és hasonlók kerültek szóba, meg hát egyáltalán ilyen negyedhangokon való különböző virtuóz csúszkálás, hát nem beszélve a hangszeresekről. Nyilván amúgy is a kortárs az sokszor nehéz egy zenekarnak, vagy egy kórusnak, de hogy Ligeti mennyire legendásan ilyen nehéz zeneszerző?
Nagyon nehéz zeneszerző az előadók számára, tehát hogy ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Például pont a Requiem kapcsán van egy történet, hogy a svéd rádiókórusa mutatta be, és Erik Eriksson, aki egy legendás karnagy, akkor még viszonylag fiatal volt, ő tanította be a darabot, és egy ponton írt egy üzenetet Ligetinek, hogy azonnal jöjjön, mert nem tudják megtanulni a darabot. És Ligeti odament, és meghallgatta őket, és azt mondta, hogy de hát hiszen megtanultátok, de hogy azt érezték, hogy nem lehet megvalósítani a Ligetinek az elvárásait, és Ligeti azt mondta erre, hogy ő szándékosan ír annyira nehezet, ami már szinte megvalósíthatatlan, mert ugye az is lehetne, hogy ő azt írja, hogy akkor most mindenki csak ilyen nagyon mélyen énekeljen és dörmögjön, de az nem ugyanazt a hatást kelteni. És ő azt mondja, hogy az én darabjaim nem megvalósíthatatlanok, csak majdnem megvalósíthatatlanok. És ez szerintem igaz a szinte az összes művére, hogy olyan kihívás elé állítja az előadókat, ahol tényleg a határaikig kell, hogy eljussanak, és ez természetesen nagyon komoly nehézségeket okoz, mert az előadók számára ugye van egy ilyen folyamatos pengeélen táncolás, sőt, hát én nem vagyok se zongorán, se énekben, se semmilyen hangszeren olyan szinten, hogy mondjuk ezeket a nagyon nehéz Ligeti darabokat megközelítsem előadóként, de azt át tudom élni, hogy az egy nagyon nehéz helyzet lehet, hogy az ember folyamatosan azzal szembesül, hogy nem tudja megcsinálni. Tehát, hogy, és persze, ha nagyon sokat dolgozom, egy ponton meg tudom csinálni, és az nyilván egy óriási élmény, és hát azért túlzás, mert közben meg tényleg hát zongoristák is, fantasztikus zongoristáink vannak Magyarországon is, meg vannak külföldön is, akik elképesztően játsszák például az etüdöket, vagy a zongora versenyt, vagy hát múltkor volt a Műpában egy koncert, ahol a Kelemen Barnabás játszotta a hegedű versenyt, a Fehérvári Zoltán a zongora versenyt, és a Fenyő László a cselló versenyt, Ötvös Péter vezényelte a Klangforum Wien együttesét, és hát hihetetlen, hogy játszották el ezeket az irgalmatlan nehéz darabokat, de hogy azt hiszem, hogy ettől is annyira izgalmasak a Ligeti koncertek, hogy egyszerűen maguk a zenék jelentenek egy szűrőt, tehát egy bizonyos szint alatt hozzá se nyúl zenész a Ligetihez, viszont aki hozzányúl és megcsinálja, az egy olyan felfokozott állapotba kénytelen kerülni, hogy pusztán már ez ad egy ilyen feszültséget az előadásnak, amitől nagyon-nagyon izgalmas lesz.
Hát akkor ezért érdemes ellátogatni a BMC-be május 22 és 28 között, de tényleg igazán. Gergő, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, órákig hallgatnálak, és majd kerítünk még alkalmat, hogy beszélgessünk. Fazekas Gergely zenetörténésszel, a Zeneakadémia docensével beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm neked, és további szép napot.
Én is köszönöm.
És most! Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.